Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására együtt készüljünk a 329. dicséretünk második versével. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget, megtalálható a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, a 78. Zsoltár a mai napra egy ünnepi zsoltárként van megjelölve számunkra a bibliaolvasó vezérfonalunkba, és onnan szeretnék a keresztség szereztetési igéje mellé egy igeverset olvasni, vagyis kettőt pontosabban, a 78. Zsoltár 6. és 7. verseit. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat. Ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Amikor egy keresztelés alkalmával együtt vagyunk, akkor talán még több generáció van együtt a templomunkban, bár így is büszkék vagyunk arra, és hálát adunk Istennek, hogy családok szép számmal tartoznak ide közénk, ahol megjelenik több nemzedék is, a kicsinyek, a nagyobbak, a még nagyobbak, és talán az idősebbek is. És valahogy mindannyian azt érezzük, hogy így igazi a család, így teljes a családunk, ezt az otthonainkban is így szeretjük megélni. Valahogy az, hogy gyermekként éljük az életünket, mert még megvannak a szüleink, az nagyon sok mindenben erőt ad, támogatást ad. Nagyon sokszor látszik az, hogy mennyi mindent tudunk tanítani és tanulni egymástól. Hát nyilván, hogy ezeknek megvannak azért a kihívásai is. Ez a nagyon szép Zsoltár, ez arról szól, hogy minden nemzedék felelős azért, hogy a következő nemzedéknek mit ad át. És én ezen kezdtem el gondolkozni, mert itt ezek a kisgyermekek, akik most kezdték csak az életüket, vagy egy-két esztendőt töltöttek el még csak ebben a földi világban, és mennek a jövendőjük felé, vajon mit kapnak tőlünk, mi az, ami az övéké lehet, mi az, ami nekik marad ebből a világból. Lehet egy kicsit olyan negatív vagy pesszimista módon közelíteni a dolgokat, hogy mindenhol azokat a híreket kapjuk, hogy kezdünk kifogyni az energiakészletekből, kezdünk kifogyni a rendből, a tisztaságból, és azért, hogyha az ember ezt így végig gondolja és levonja a következtetést, akkor megkérdezi, hogy miért is a gyerekem az mit fog inni? A gyerekem az mit fog belélegezni? A gyerekem az melyik tengernél fog nyaralni, ami még tiszta, és lehet úszni benne egyet? De lehet, hogy annyira távoliak ezek a gondolatok, hogy túl sokat nem szoktunk velük foglalkozni, pedig kellene. De nyilván most nem szeretnék én egy ilyen természetvédő lenni, és egy ilyen beszédet elmondani a keresztség kapcsán, mert ennek megvan a lelki oldala is. Minden nemzedék megalapozza a következő nemzedéknek a lelkiségét is. Azt, ahogy gondolkodik, azt, ahogy érez, ahogy megéli a dolgokat. És az Isten népének volt egy ilyen elhatározása, nem is önszántából határozott így, hanem Isten adta ezt parancsba, és talán oda vezethető vissza, ami meg is fogalmazódik a 10 parancsolat egyikében, hogy te tiszteld a szüleidet, hogy hosszú ideig tudj élni azon a földön, amelyet az Isten neked ad. Ebből a tiszteletből, a szülők tiszteléséből következne az, hogy mi szülők viszont megpróbálunk egy olyan életet mutatni a gyermekeinknek, amely tényleg élhető, amelyben benne vannak azok az ajándékok, csodák, amelyeket az Isten népe is mindig megélt. Az Isten népének a története a Bibliában az nem másról szól, mint az Isten csodáinak a történetéről. Nagyon sokan szokták kritikusan olvasni a Bibliát, és keresni benne a hibákat, hogy na hát ezután a király után nem is az a király uralkodott, vagy nem is ennyi ideig, hanem annyi ideig, mert tudjuk a világ történelméből, vagy történeteiből. Mondanám én ezt ilyen egyszerűen, és ez kit érdekel? A Biblia arról szól, hogy az Isten csodái hogyan következnek egymás után az emberek életében. És amikor visszanézünk a saját életünkre, és egy kicsit most hadd beszéljek azokhoz a szülőkhöz is, keresztszülőkhöz és felnőttekhez, akik itt vannak, akiknek a szülei mindig jöttek ezekkel a mondatokkal, amikor az én gyerekem megszületett, hogy tudod, amikor te kicsi voltál, és akkor jönnek a régi történetek, azok a nosztalgikusak, amelyekben minden szép, mindig minden igaz, mindig minden jó. Most vagy azért van ez, mert mindig erre emlékszünk, vagy azért, mert igaz, hogy a csodák ott is megvoltak. Hogy az Isten valahogy kirendelte azt, amire szükségünk volt, mindig megoldotta az életünket, mindig tovább jutottunk valahogy. Mi ez, ha nem a mi életünknek a történelme, a története? És amikor itt vannak ezek a gyermekek, akkor azt kérdezzük, hogy most ezt meg akarjuk szakítani. És erre a parancsban adja Jézus a keresztség szereztetés igéjében, a Zsoltáros pedig a maga imádságán keresztül mondja el, hogy a felnőttek beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ha az Isten országát akarjuk építeni ezeknek a gyermekeknek, lelkiségében, de talán éppen fizikai valóságában is, talán éppen úgy, hogy egy kicsit odafigyelünk arra, hogy mi az, amit elhasználunk, felhasználunk, eldobunk, tönkreteszünk, akkor utána azt is el tudjuk mondani, hogy az Isten országának építése az a mi részünk. Az, hogy ők miben nőnek fel, hogy otthon milyen az a légkör, hogy hogyan beszélünk egymással, hogy hogyan bocsátunk meg egymásnak, hogy hogyan éljük meg az életnek a kihívásait, hogy kire tekintünk, vagy kitől kérünk segítséget akkor, amikor elakadunk, kinek adunk hálát, hogyan ünnepeljük meg az ünnepeinket, miről szól egy karácsonyunk. Ez mind-mind előkészíti az ő lelkiségüket, és segít abban, hogy ők is hozzá kapcsolódjanak az Isten hatalmához, akaratához, nagyságához. Valami ilyen felelősséggel ruház fel bennünket Isten akkor, amikor ezt a nagyon szép ajándékot, az életet magát a gyermekeinkben ránk hagyja, nekünk a kezünkbe adja, felelőssé tesz, ugyanakkor rengeteg örömöt és csodát élhetünk át velük együtt, és tapasztalhatjuk meg azt, hogy az Isten csodái tényleg nem múlnak el, azok most is vannak. Észre kell venni, nyitott szemmel kell ahhoz járni, hogy az ember ezt lássa, és az ő életüknek és az ő jövőjüknek is valahol ez a záloga. Vagy látják az Isten országának ezt a ragyogását, vagy marad számukra az a pusztuló föld, amit mi is néha féltünk, amit aggodalmasan szemlélünk, de mi nyilván ettől többet szeretnénk nekik átadni. Így hangzik el most is az ígéret, amelyet annyira jól ismerünk, de minden gyermek ezzel indul a keresztségben, az Istennel való szövetségkötésben. Isten azt ígéri, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És miközben a világ lassan a mulandóságé lesz, közben pedig int, hogy tartsuk meg az ő parancsolatait, hogy végül az üdvösségbe az Isten örökké valóságába érkezzenek azok az életek, amiket az Isten nem elveszíteni akar, hanem önmagának megtartani. Ezekkel a gondolatokkal készülve szolgáltatom ki a keresztséget most ennek a két kisgyermeknek, és elmondom csak, hogy a gyülekezet is része legyen ezeknek a belső titkoknak, hogy három család lett volna itt ezen a mai vasárnapon. Az egyik családból kaptam egy telefonhívást, hogy a keresztanya eltörte a lábát a héten, így most szeretnék kérni a halasztást. Egy kicsit gondolunk rájuk is, hiszen nekik is ez egy ünnepi alkalom lett volna. Nyilván, hogy nem pótolhatatlan, de egy kicsit rájuk is gondolva ünnepeljük most azt, hogy az Isten az ő szövetségébe, az övéit hogyan fogadja be. Most pedig a szülőknek és a keresztszülőknek két kérdést fogok feltenni, amelyre kérem, hogy hallható szóval feleljenek meg, majd a gyülekezetet is kérdezem. Erre az ünnepi alkalomra közösen jöjjetek, álljunk fel. És akkor először a szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok, és kérem, hogy így a két család együtt közösen feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről közösen, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkéval Úrunk, nem csak egyenként az életünkben gondolkozol, hanem olyan közösségeket alkotsz és teremtesz, amelyek hirdetik a te nevedet, a te csodáidat szájról szájra adják tovább, hogy ebben a közösségben tapasztaljuk meg az életnek azon nagy csodáit, amit mindig is vágyott a lelkünk. Nem jó az embernek egyedül, már ott olvassuk a Biblia első lapjain, és tényleg a kiteljesült élet, ahol társunk van, ahol családban élhetünk, az mindig is célunk és vágyunk volt. De engedd, hogy arra is tudjunk tekinteni, hogy milyenné formáljuk egymás életét. Így kaptunk most útmutatást, hogy a mi nemzedékünk felelős azért, hogy mi történik azokkal, akik ezután élik az életüket. Mit tapasztalnak meg, mit élhetnek meg, mi az, amit megismernek belőled. Engedd, hogy ne nálunk akadjanak el ezek a csodák, az ehhez való közeledés lehetősége, hanem nyitott szívvel tudjuk nevelni gyermekeinket, hogy az ő csodáiknak részesei tudjunk lenni, hogy értsük azt a világot, amit talán ők még látnak, mi már egyre kevésbé, és amely mégis a te országodról szól. Így köszönjük meg azt az ajándékot, amelyet bennük kaptuk. Köszönjük, hogyha adsz hozzá türelmet, szeretetet, bölcsességet, hogy jól tudjuk igazgatni az ő életüket. És közben a magunkéval, példát tudjunk mutatni. Kérünk, hogy így áld meg ezeket a kisgyermekeket is, akiket a keresztség által a szövetséget befogadsz, hogy az ő ígéretük ugyanaz legyen, mint a miénk, hogy minden napon velük vagy a világ végezetéig. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Réka Dóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 229. dicséretünket keressük és énekeljük együtt, annak mind a három versét. 229-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten ígét ezen a mai vasárnapon a Lukács evangéliuma szerint olvasom, annak is a 10. fejezetéből, a 38-tól 42-ig terjedő verseket. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek a
Már volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a meghívást, amellyel ide szólítottál bennünket. Hisszük és valljuk, hogy a te lelked munkálkodik minden olyan alkalommal, amikor megszólalnak a harangok, és a te üzenetedet elkészítve vársz azokra, akik ezt készek meghallani, akik úgy érzik, hogy helyük van itt. Köszönjük, hogy egy kicsit az a megfáradtság, amely betölti az egész életünket, itt nyugszik meg. Hogy mindazok a gondolatok, amelyek állandóan benne vannak az életünkben, valahol itt tudnak egy kicsit elhalkulni. Szeretnénk nem csak lecsendesíteni ezeket, hanem valahol a megoldáshoz közelíteni, és ezért szeretnénk nyitott szívvel figyelni is arra, hogy te mit gondolsz az életünkről, hogyan látsz benne minket, mindarról, amit megéltünk, ami történik velünk, arról mit gondolsz, és hogy akarod, hogy azt megéljük. Vannak itt sokan, akik emlékeznek, akik sok mindent fel tudnak idézni a múltból, előző nemzedékeknek tagjait, akiktől örököltek, akiktől kaptak, sok mindent lelki vonatkozásban is, és valahogy ezt úgy forgatják magukba, szeretnék továbbadni, vagy megélni. Vagyunk itt olyanok, akik tele vagyunk örömmel, háladással, mert tényleg tapasztaltuk a nagy csodáidat, segíts bennünket megtanulni, hogy hogyan kell erről beszélni, ezt továbbadni, másoknak is megmutatni ezt az utat, és vagyunk itt olyanok is, akik kicsit tanácstalanok vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal. Hisszük, hogy neked mindannyiunkkal terved van, és így kérjük, hogy ezt oszd meg most velünk, pont annyit, amennyire szükségünk van, akár csak egy lépésnyit, hogy tudjunk előrébb jutni. Kérünk, hogy légy itt a te igéden keresztül, a te szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 154. dicséretünkkel. 154. dicséretünk, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Lukács evangéliumának a 10. részéből, az előbb elhangzott történetből két verset olvasok újra alapigeként, a 41-es és 42-es verseket. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Foglaljuk el a helyünket. Azt hiszem, egy olyan történet ez, ami, ha valaki már régóta ismeri és sokszor hallotta, akkor gyorsan a helyére tudja tenni, de ha valaki először hallotta, akkor is érti a történetnek a lényegét, Jézusnak a szavait. Néhány gondolatot mégis szeretnék hozzátenni. Az alaphelyzet, hogy Jézus a vándorlásai során elérkezik egy olyan vidékre, ahol van egy asszony, aki befogadja az ő házába. Jézus ott megpihenhet, Jézust vendégül lehet látni. Nyilván lehet, akár a tanítványok is ott vannak az ő közösségükben. És amikor Jézus átlépi ennek a háznak a küszöbét, akkor kiderül, hogy ott egy másik asszony is él, egy testvérpár lakik együtt, és ez az adódó helyzet, hogy Jézus oda belép közéjük, különféle megítélést vált ki belőlük. Az egyikük úgy gondolja, hogy na most végre megmutathatom azt, amit tudok. Azt, amivel tartozom Istennek, ami benne van az én hálámban, benne van a mozdulataimban, benne van az én akarásomban, és egy ilyen nagyon aktív szolgálattal próbálja ezt mind ott Jézus előtt megélni. A másik máshogyan dönt, és azt mondja, hogy ez az alkalom arról szól, hogy most megtudhatom azt, amit még eddig nem tudtam. És leül Jézus lábához, és hallgatja Jézust. A kétféle megítélés tehát így különbözik egymástól. Most végre megmutathatom, hogy mit tudok, a másik meg azt mondja, hogy most végre megtudhatom azt, amit nem tudok. Nagyon nehéz eldönteni élethelyzetekben, hogy most végül is mit kell csinálni. És nyilván ezek a döntéshelyzetek meg is nehezítik a mi életünket, hogy éppen nagyon nyüzsögni kell, cselekedni kell, tenni a dolgokat kell, vagy egy kicsit lenyugodni, csendbe maradni, békességre találni, Istenre figyelni. Nyilván mind a kettőnek megvan a létjogosultsága is. Mária élete nem arról szól, hogy ő csak ül és hallgat, és soha semmit nem csinál. Nyilván ő valahogy erre az életre készülni akar, valamit meg akar tudni tényleg, ami még hiányzik az ismereteiből, az életének a lelkiségéből, hogy utána ő is hozzákezdjen az ő tennivalóihoz, de ő ezt előbbre veszi, és így Jézust hallgatja. És a történetnek nyilván az alapigét azért is így választottam, az a nagy csavarja, amikor Jézus ezt a szorgalmas asszonyt megpróbálja belátásra bírni, és elmondani, hogy az emberek gondolkodásában mindig a kicsiről a több felé való elmozdulás jelenik meg, és mindig így akarunk előrefele haladni, mindig azt gondoljuk, hogy ez a haladási irány, hogy a kevésből egy kicsit több lesz, aztán abból még több, és aztán még több, és egyszer csak elérem azt az állapotot, amikor megelégedhetek, és amikor minden a helyére kerül. Igen ám, de valahogy ebben a mérlegelésben Jézus lelki vonatkozásban ezt a fejlődést ellenkező irányba húzza meg. És ezért olyan szépen kirajzolódik a történetből, és itt van ebben az alapigében: sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Hogy ezt megértsük, ehhez szeretném az Isten szent lelkét segítségül hívni, és egy kicsit, egy pár gondolattal végig gondoltatni bennünket is, hogy mi is az életünknek a haladási iránya. Tényleg a gyarapodásnak az az útja, amit Márta gondol el, hogy egyszer elérek a végére, és minden a helyére kerül, vagy pedig az a leegyszerűsítése az életünknek, amit Jézus is elénk hoz, és azt mondja, hogy a sokból egyszer csak kevesebb is elég lesz, és egyszer megérkezem oda, hogy egy nagyon fontos dolog van. Kezdjük akkor ezt az útirányt, amit Jézus mutat, és azt mondja, hogy tudod, te sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. A soknak a definícióját Jézus így mondja, hogy a sok az azt jelenti, hogy nyugtalanság és aggodalmasság. Minél több van, annál több a nyugtalanság. Minél többet megszerez magának az ember, annál többel kell foglalkozni. Annak kell egy gazda, azt kell intézni, azt kell csinálni, azt fenn kell tartani, azt kell őrizni. És az ember így jut oda, hogy állandóan valami foglalkoztatja az életét. Valami mindig feladatot ad, valamit mindig csinálni kell. Ilyen egyszerű példák jutnak eszembe, amikor megkérdezem valakitől, hogy na, mennek a telekre nyaralni? És akkor azt mondják, nyaralni? Lenyírni a füvet, leszedni a gyümölcsöt, elvetni azt, amit el kell vetni. És adom magamnak a munkát, mert én sok mindennél aggódom, és sok mindennél nyugtalankodom. Nem azt mondom, hogy az emberek, és valószínűleg nem azok, akik itt vagyunk, akik azért érzik azt, hogy a lelkiségünk kárára ez a nagy gyűjtögetés anyagiakban nem vállalható. Nem azt mondom, hogy elvetettük nagyon a súlykot. Azért nem a milliárdosok ülnek itt velem szemben. De azért az a túlpörgése és az életünknek is az a sok bevállalás, ami tényleg arról szól, hogy az egész úgy összekavarodik az életünkben, és összekavarodik bennünk is. Ezek a sok-sok felvállalt helyzetek, amelyek már az erőnket bőven meghaladták, az a sok, hadd használjak ilyen modern és fiatalos kifejezést, agyalás, amivel mindent a helyén akarunk tudni. Az nagyon sok nyugtalanságot eredményez, nagyon sok békétlenséget. Hogy mi miért van, hogy hogyan kellene megoldani, hogy hogyan kellene máshogy csinálni, hogy mit mondjak neki, hogy mit nem mondjak neki. Sok mindenre gondod van, ezért sok mindenért nyugtalankodsz. És van erre egy jó 21. századi kifejezés, ez is inkább talán a fiatalok között elterjedt, aztán az ember besokal. A sok ott van benne ebben a szóban, nagyon szép a magyar nyelvünk, tudja alkalmazni ezeket az élethelyzeteket és lelkiségeket, hogy ez a besokallás. Elég volt. Néha nagyon-nagyon igazat tudunk adni a bölcs mondásnak, ahol megfogalmazza az ember már, hogy néha kevesebb is több lenne. De én a többet kerestem. És ebből a többből valahogy nem tudok kiszállni, nem is enged el, valahogy fogva tart engem. És ilyenkor szólal meg Márta a történetben, és azt mondja, hogy hát és te nem törődsz azzal, hogy én egyedül vagyok ebben az egészben. Jézus, hogyha egy kicsit keményebben akarja ezt megfogalmazni, vagy egy kicsit odamondóban, akkor azt mondta volna Mártának, hogy Márta, ezt nem magadnak csináltad? Hát akkor csináld. De ne akarj másokat belerángatni. Már pedig mi ezt szeretnénk, hogy mi felvállalunk csomó mindent, eddig tele vagyunk, és akkor utána elkezdjük nézni a mellettünk élőt, aki leül egy kempingszékbe, és nem a füvet nyírja, és azt mondjuk neki, hogy hát mi ezt te nem csinálsz semmit? Miért akarom belerángatni az én életemben felhalmozott terhekbe annak az életét, aki azt a szabadságot már talán megtapasztalta és megélhette, amit Isten adott neki, hogy nekem a kevesebb is elég, vagy a kevesebb is több. És ez nem a rendetlen emberekről szól, és nem a lusta emberekről szól. És még egyszer mondom, hogy Máriát ne úgy képzeljük el, hogy ő mindig csak ül és tanul, és lapozgatja a Bibliáját, és semmi más nem csinál egész életébe. Mert ez nem erről szól. De az, amit az ember aztán vagy kényszerűségből, vagy belátásból megfogalmaz magának, az is itt van Jézusnak a szavaiban, egy ilyen átmenetként, hogy na jó, akkor adjuk lejjebb, akkor kevesebb. Ezek ilyen relatív fogalmak, ezt mindig így szoktuk mondani, hogy mi az a sok, meg mi az a kevesebb. Mi az, ami elég, és mi az, ami nem elég nekem. Hát Jézus nyilván így fogalmazta meg, hogy a sok az, ami már rám telepedett, ami nyűg, ami aggódás, amit már nem tudok kivenni az életemből. Aztán, hogy mi az a kevesebb, az meg valamilyen szelektálás, amikor én elkezdek egy kicsit úgy az életembe kotorászni, és azt mondom, hogy na jó, hát megtartsam, ne tartsam, megtartom, akkor megyek tovább, megtartsam, ne. És akkor ezt most már tényleg eldobom. Nem tudom, én mindig eldöbbenek azon, és az elmúlt hetekben, napokban itt a kerületünkben mindenki megélte, valószínűleg lomtalanítás volt. Minden évben elgondolkozom, hogy honnan kerül elő ennyi minden. De minden évben előkerül ennyi minden. És ez azt jelenti, hogy az mégiscsak ott van valahol a házamban, az életteremben. És én is elmondom, százszor elismétlem, otthon is tudják rólam, hogy lemegyek a pincébe, megnézem, mindent megfogok, és azt mondom, hogy talán ez még jó lesz valamire, és aztán visszakerül a helyére. Aztán jövőre majd megint elgondolkozom, mert mindig az a nagy mondat, hogyha én ezt eldobnám, biztos ez hiányozna utána. Ez talán a kevesebbre való törekvés, és ez megvan lelki vonatkozásban is. Már nagyon sokszor elgondolkoztunk azon, hogy ezt nem kéne így csinálni. Már az orvosom is megmondta, hogy stresszmentes életet kéne élni. Már valami tényleg le kéne adni. És akkor jön a mérlegelés. Munkából kevesebb, kirúgnak, lefokoznak, kevesebb lesz a fizetésem, nem tudom, mi lesz akkor velünk. Családból kevesebb, még kevesebb, hazamegyek, a feleségem így sincs megelégedve azzal, amit otthon teszek, vagy a férjem, mert mindig van mit még tenni, akkor onnan vegyek el? Vagy építsem le a baráti körömet? Vagy építsem le a lelkiségemet? Vagy építsem le a kulturálódásomat? Vagy miből vegyek el még ahhoz, hogy kevesebb legyen? Nem is egy olyan könnyű dolog ezt úgy jól mérlegelni, hogy és mire van akkor tényleg szükségem. A pénteki bibliaórán fiatalabbakkal, családosokkal, fiatal felnőttekkel együtt beszélgetünk arról egy másik történet kapcsán, hogy mennyire lehet leegyszerűsíteni ezt a bonyolult életet, amit élünk. Ahol tényleg már a gondolkozásunk is bonyolult. A gépeink is bonyolultak, amivel fenntartjuk az életünket. Már nem úgy van, hogy veszek egy francia kulcsot és egy kalapácsot, és megszerelem az autómat. Már minden hozza magával azt a nyűgöt, amit pótolni és helyettesíteni kell, és az ember nem érzi azt, hogy van lehetőség ebből az egészből kiszállni, és azt mondani, hogy én egy egyszerűsített életvitelt szeretnék élni. Pedig Jézus nagyon sokszor mutat erre rá, és ha nem is így a technika világában, meg a földi dolgainkban mutatja meg, de úgy egyszerűsítene a szavainkon. Azt mondja Jézus egyszer, hogy tudod, minek ez a sok körmondat? Minek elkezdeni innen és átjönni erre az oldalra, amikor az igen lehet igen, és a nem lehet nem? Ha nem egyszerűbb lenne? És tudnám, hogy hihetek neki. És tudnék bízni a társamba, és tudnék hallgatni rá, és tudnék úgy hinni annak az eladónak, aki nem rám akarja vasalni a gagyit, hanem azt mondja, hogy nézd, ez jó, ez meg nem jó, ezt nem kell megvenni. Vagy milyen lenne, amikor leegyszerűsítenénk az életünknek a tartozásait. Azt mondja Jézus, hogy adjatok nekem egy adópénzt. Kinek van a feje rávésve? A császári, mondják. Jó. A császárnak add meg, ami a császári, és Istennek meg add meg, ami az Isteni. Ilyen egyszerű. És mégis milyen bonyolultá tesszük. Mennyire nehéz egy vasárnapot, egy délelőttöt odaszállni az Istennek, hogy neki is legyen. Nem azért, mert Isten most nagyon boldog, hogy mi együtt hűsölünk és együtt figyelünk rá, hanem azért, mert tudja, hogy ez az én javamat szolgálja, és olyan nehéz engem kiszakítani a saját életemből, hogy egy kicsit belelássak abba, ami az Isten gondolatában van. Vagy milyen egyszerű, amikor Jézus azt mondja, hogy engedd el, bocsáss meg a másiknak. Ebbe forgunk, tartozik nekem, nem igazságos a világ, ott is elvettek tőlem, ott is én húztam a rövidebbet. És akkor egyszerűen Jézus azt mondja, hogy engedd el. Kinek teszel azzal jót vagy rosszat, hogy rágódsz rajta, hogy ezt hordozod a lelked mélyén, nem egyszerűbb? Kevesebb is elég. Nem ezen múlik az életem. Nem ezen múlik az, hogy élhetek-e. Hogy fent tudom-e tartani magam. És utána Jézus azt mondja a végén, hogy kevesebb is bőven elég lenne, de valójában csak egyre van szükség. A sok és a kevés az lehető relatív. Az egy az nem relatív szám. Az egy az mindig is egy volt. Azt nem lehet máshogy értelmezni. Nem mondhatom rá, hogy az kettő vagy három, az egy. De mi akkor ez az egy dolog? Azt mondja, hogy Mária ezt a jó részt választotta, és ha Máriára utal Jézus, ez azt jelenti, hogy Mária ott ül Jézus lábánál, és tanul tőle, és akkor ebben kell keresni valahol annak az egynek a megfogalmazását. Azt mondja, az ő döntése volt jó. Az ő döntése, aki azt mondja most, hogy most nem megmutatni akarom, hogy mit tudok, hanem megtanulni azt, amit nem tudok. Hogy ezt a pillanatot most arra használom fel, hogy eligazítást kérek az Istentől. Hogy így kezdek hozzáállni a dolgaimhoz. És ez az egy szükséges dolog. Hogy bármilyen bonyolult is az életünk, és bármennyi dolgot kell megoldani, amiből nem lehet lefaragni, és nem tehetem félre. Azt az egyet, azt bárki megteheti, hogy kezdem a dolgokat az elején, ott Istennél. Ott, amikor az ember még mielőtt munkába állna, mielőtt még tenne valamit, ott van bátorítás, ott van figyelmeztetés. Hadd mondjam, ilyen balesetvédelmi oktatást is tart az Isten. Elmondja azt, hogy mi az, amit megtehetek, és nem lesz belőle bántódásom, és mi az, amit nem tehetek meg. Ezek nekünk nyűgök, amikor a munkahelyünkre elvisznek, és elmondják, és elmagyarázzák. De ezt az Isten is megteszi, és az Isten is elmondja a használati utasítást azokhoz, az eszközökhöz, amiket a kezünkbe ad. Azt gondoljuk mi olyan nagy okosan, hogy majd mindennel tudunk jól élni. És az Isten szeretne lelki gondozni, mielőtt belekezdek valamit megoldani. Amikor én már tele vagyok feszültség, és oda mennék a másikhoz, hogy na most én jól megmondom neki. Mennyire jó lenne előtte, egy kicsit Isten lelki gondozna, és helyére tenné bennem az érzéseket. Egész más lenne a dolog kimenetele a végén. És még talán az Istennél olyan is van, hogy munkabéregyeztetés. Én mindig elcsodálkozom azon, amikor mesélik fiatal testvérek, hogy behívják őket, meghallgatják, és megkérdezik tőle, na, és mennyit szeretne hazavinni. És akkor itt egymásnak adjuk a jó tanácsokat. Át légy szerény, ne mondj túl sokat. A másik azt mondja, dehogy meg kell mondani, hát fél millió alatt nem dolgozom egy hónapban. És akkor erre, hogy valahogy az Istennél is, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy és mi lesz a mi jutalmunk, kérdezik a tanítványok. Ez is meg van beszélve az Istennel. Ha valaki tudja, hogy mi a jutalma, akkor nem lesz kicsinyes a világban. Ha valaki nagyon jól megértette az Istennél, hogy a tied az örök élet, tied az Isten országa, tied az én békességem, tied minden hatalmam, amivel téged tudlak segíteni, akkor az most garasoskodni fog? Akkor az most kicsinyes lesz ebben a világban? Megvan, ez mind-mind ott van, elő van készítve abban az egyben, a vele való találkozásban. És ettől kezdve a sok is több lesz az életünkben. Sokkal több áldással, sokkal több ajándékkal, sok-sok mindennel, amit még el se tudunk képzelni, hogy azt Isten nekünk kigondolta. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Adja Isten, hogy ezt mi is elhiggyük, hogy ez így van. Amen.